Szeretettel köszöntjük a mai adásunk hallgatóit. Én Mutricki Judit vagyok, és Esbéres Bernadett irodalomtörténésszel, a Jászárok Szállási Deák Ferenc Gimnázium tanárával, Vörös Sándor Bádog és Cserép című verséről fogunk beszélgetni. Bernadett, a hallgatókban talán joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért pont ezt a jóformán ismeretlen verset választottad a beszélgetés témájául.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és talán emlékeznek rá, hogy amikor idén februárban elindult kutatócsoportunk műsora a Tojásé, a maihoz hasonlóan Vörös Sándor két kevésbé ismert istenes versét választottam értelmezésre, akkor az Isten kezében és a Pré-egzisztencia című négy sorosokat értelmeztük. Meggyőződésem ugyanis, hogy nagy költőink kisebb költeményeinek olvasása kapukat nyithat az életmű megértéséhez, és hogy általuk közelebb kerülhetünk a nagy, emblematikus művekhez is. Ez a kis vers, a Bádog és Cserép című, a Hallgatás tornya című kötetben jelent meg először, csak úgy, mint a fentebb említett két kis négy soros. Ez a kötet megjelenésekor 1957-ben igazi irodalomtörténeti szenzáció volt, hiszen Vörös Sándornak önálló verses kötete utoljára ezelőtt 10 évvel jelent meg, a Fogak tornáca címmel. Ebben az évtizedben Vörösnek csak műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg a cenzúra miatt. Kenyeres Zoltán Vörös kutató szavaival élve rázárult a csönd. Ezért is olyan jelentős ez a kötet, amelyet most a kezemben tartok. Fizikai megjelenését tekintve sem szokványos, hiszen egy vaskos, mint egy 430 oldalas könyvről van szó, szinte zavarba ejtően gazdag a kötet. Az akkori szellemi közegben, mint egy az irodalmi konszolidáció, a fellélegzés jelének tetszett a hír, hogy megjelenhet egy válogatott kötet Vörös Sándortól. A kötet szerkesztője a Szép Irodalmi Kiadónál Domonkos Mátyás volt, de a válogatásban és a szerkesztésben részt vett Fülep Lajos is, Vörös egykori pécsi professzora, valamint a költők Álnoki László és Szabó Lőrinc is.
De ugye jól tudom, hogy a költő Fülep Lajosnak ajánlotta végül ezt a kötetet.
A kötetet a költő valóban Fülep Lajosnak ajánlja a következő szavakkal. Idézem. Fülep Lajos bátyámnak, aki szerető és épp ezért irgalmatlan bírálatával 20 év óta támogat, hálával ajánlom ezt a könyvet. Idézet vége. Ez a bizonyos szerető, de irgalmatlan bírálat mutatkozik meg abban a kis történetben is, melyet Domonkos Mátyás jegyzett fel, és a kötet szerkesztése körül esett. Vörös a már készen összeállt kötetet elvitte Fülephez, Domonkos Mátyás így meséli a történetet. Idézem. Fülep nehéz ember volt, kikötötte, hogy látni akarja a kéziratot. Elmentünk hozzá, szerkesztőként én is hivatalos voltam. Elkezdett lapozgatni a kéziratban, és láttam, hogy nagy baj lesz, mert a versekben piros szeruzával aláhúzta a germanizmusokat. Hát nem valami híres, mondta az egészre, a magyar költészet egyik csodájára. Sorra vette, javította a nyelvhelyességi hibákat, Sándor egy ideig szinte lapított, odalapozott a rongyszőnyeg egyik darabjához, amelyik így kezdődik. A csiga sétál, tudod, minden estén, füvem közt, mint templomban a keresztény. Ez Fülep református lelkészi önérzetét sértette, különben sem keresztény mondta, hanem keresztjén. A professzor annyira fölbosszantotta magát, hogy végképp elvesztette arányérzékét. Fogta a kéziratot, és azt mondta, vidd ezt az egészet, látni sem akarom, nem ér semmit szemét, van benne egy 7 soros vers, a Bádog és Cserép, az ér valamit, a többi nulla. Szóval ilyen volt, Sándor provokálta, eddig az idézet. A vers ugyan nem 7 soros, és nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a professzor indulatos kirohanása ellenére sem a kötet legnagyobb verse, mégis érdemes a figyelmünkre.
Megkérhetlek arra, hogy mielőtt folytatnánk a beszélgetést, felolvasod ezt a verset?
Vörös Sándor, Bádog és Cserép. Zörögjetek, zörgessetek, kanalak, csészék és tányérok, megnyittatik néktek. Bádog bordák, cserép fejek, rajtatok nem fog semmi átok, ti lelki szegények. Sárga szőlő, piros vessző, térdre borul az esztendő, árnyat vett ruhája. Szender a befőttes polcon, Bádog cserép közt egy asszony, átolvad az árnyba.
Hát valóban különös kis vers ez, és már az első hallásra érezzük, hogy mennyire fontos a zeneisége, és talán a szentírási utalásokat is kihalljuk belőle. Szerinted, Bernadett, jó úton járunk akkor, hogyha ez alapján próbáljuk megítélni a szövegnek a képi világát is?
Igen, úgy gondolom, hogy a vers értelmezéséhez két kiinduló pontot ajánlhatunk. Az egyik a vörösi szövegek nyelvi, poétikai megalkotottságára vonatkozik. Horváth Kornélia Vörös Sándor költészetéről című írásában a következőket írja. Idézem. Vörös szemléletmódja szerint a költészetben a szó lehetséges szemantikája nem a szó elsődleges vagy fogalmi jelentésében rejtőzik, hanem a hangalakjában, a szavak hangtestében, érzéki formájában. És az ebben hordozott másodlagos történeti, etimológiai és az ezekhez tapadó kulturális, művészi, filozófiai, mitológiai, irodalmi jelentés lehetőségekben. A költészet nyelve éppen a szavak érzéki testformájában őrzött jelentések előhívására, felszínre hozatalára, azok kibontására orientálódik, és azokból építi fel szövegvilágát. Idézet vége. Ebből a szempontból fontos tehát a vörösi versszöveg szoros olvasása és annak verstani és nyelvi megformáltságának vizsgálata. A második kiinduló pontunk pedig Vörös Sándor kulturális szemléleti alapjaira vonatkozhatna. Harmat Artemis Szüntelen jóvátétel Újraolvasni Vöröst című könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy az irodalmi köztudatban jelenlévő hiedelemmel ellentétben Vörös gondolkodása döntően nem a keleti filozófiákon, hanem a keresztény hagyományokon alapul. Fontos meglátás ez a vizsgált verssel kapcsolatban, melynek már az első szava bibliai utalás, és a vers értelmezéséhez is alapvetően szükséges a kereszténység szent szövegeinek, szimbólumainak, sőt, néhol dogmáinak ismerete is. Vörös Sándorról tudjuk, hogy evangélikus vallású volt, iskoláit evangélikus intézményekben kezdte, versei azonban sok esetben mutatnak nyitottságot más keresztény felekezetek teológiája felé is.
Azt megkérdezhetem, hogy neked személy szerint mit mondott a vers első olvasásra, ha ezt fel tudod még idézni?
Igen, talán legelőször a címe fogott meg. Középiskolás korom óta nagy kedvencem Pilinszky János Egy szép napon című verse, melyet szeretettel ajánlok a kedves hallgatóknak is. Ennek a versnek egy otthonosan bensőséges fordulata, az elhányt bádokkanál képe jelent meg a szemeim előtt, mikor a Bádog és Cserép címét először olvastam. Később pedig életre kelt előttem a versszöveg által leírt jelenet. Képzeljük csak el, a versszöveg számomra egy falusi porta belső udvarát idézi fel. Ősz van, vagy késő nyár. Az udvart meleg színekben játszó szőlőtőkék övezik, a gyümölcs telten sárgán világít a levelek között. A kis nyári konyha ajtaja nyitva, az asztalon tányérok, a polcokon frissen eltett befőttek sorakoznak, az udvar közepén a köcsökfán és a kerítés oszlopain tisztára mosott bádog és cserépedények várják, szép sorban lefelé fordítva, hogy lecsöpögjenek és megszáradjanak. Talán esteledik, mert szenderek szállnak és hosszúra nyúlnak az árnyak. A nyári konyha és a köcsökfa között egy idős asszony sertepertél a diófa árnyékában, és szorgos mozdulatai közben talán épp az esti harangszóra imádkozik. Az elmúlás organikusan és meghitten van jelen ennek a képnek minden egyes részletében, és talán nem véletlenül emlékeztet a saját nagymamáimra.
És hogyan kapcsolódnak ezek a nagyon meghitt és családias képek a megidézett szentírási szöveghelyekkel?
A vers ugyanis első pillantásra egy ember által megformált és belakott természetközeli teret ábrázol, és benne az élet múlását. A vers első strófájába két új szövetségi részlet jellegzetes kifejezései szövődnek bele. A versszak felét teszik ki ezek a bibliai utalások, az első és harmadik sor Jézus hegyi beszédének azt a példázatát idézi fel, melyben az imák meghallgatásáról beszél, nem sokkal azután, hogy megtanította tanítványainak a mi atyánk imádságot. Ezt az epizódot a két szinoptikus Máté és Lukács evangéliumában olvashatjuk. Történetben egy embert éjszaka felzörget egy jó barátja, hogy kenyeret kérjen kölcsön a vendége számára. A jézusi példabeszéd szerint a kérések az atyánál nyitott fülekre találnak. Idézem. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Idézet vége, és ezt a szöveghelyet Lukács evangéliumából, Károli Gáspárféle fordításból idéztem. Jézus a példabeszédében a tanítványok sokaságát szólítja meg, A vers szövege azonban a hétköznapi élet profán tárgyait. Kanalakat, csészéket, tányérokat, edényeket, melyeknek valóban természetes velejárójuk a zörgés. És míg a zörögjetek alakhoz organikusan illeszkednek ezek az élettelen konyhai eszközök, a zörgessetek ige alak mellé sokkal inkább cselekvésre képes megszólítottakat képzelünk, ahogyan az eredeti bibliai történetben is egy emberre vonatkozik ez a szó. Nagyon hangsúlyosak itt ezek az élettelen többes szám második személyű megszólítottak, sok emberi vonásuk van. Cselekszenek, lelkük, valamint testrészeik vannak, bordák és fejek.
Viszont ugye jól emlékszem, hogy az imént azt említetted, hogy a saját értelmezésed másik kiinduló pontja a versnek a nyelvi megalkotottsága lenne.
Igen, hiszen Vörös híresen virtuóz verselő volt. Már a vers címének első szava, az 1940-es az Éjszaka csodái című vers nevezetes pentameter sorát idézi. Ha megengedik a hallgatók, elmondom ezt a pentametert. Tóth Gyula bádogos és vízvezeték szerelő. Az időmértékesség tehát mintegy kódolva van a szóban. Az etimológiai kutatások ismeretlen eredetűnek tartják a bádog szavunkat, de már egészen korán az 1400-as évek végéről adatolják bádog edény jelentését, mely ebben a versben is aktivizálódik. A cserépszavunk elsődleges jelentése szintén az edények fogalomköre, de tetőcserép, kályhacsempe és virágcserép jelentései is ismertek. A rokon nyelvek adatai közt szerepel a koponya jelentés is, amit a vers képrendszere is felidéz, cserépfejek. A két rövid versszakból álló vers címe még kétszer ismétlődik a vers szövegében. A címszavak közös tulajdonsága, hogy melléknévként, anyagnévként jelzők lehetnek, ez történik az első versszak negyedik sorában, vagy főnévként mindkettő edény jelentésben állhat, mint a második versszak ötödik sorában. A címben ez a jelentésbeli szófajbeli kettősség még teljes mértékben fennáll. A két strófa között ritmikai eltérés is van. Ez is a vers szemantikai rétegére mutat rá. Az első versszakban a megnyíló mennyország képét, a jambikus lejtésű ritmus emeli ki, míg a második versszak elmúlás képeit az ereszkedő versritmus hangsúlyozza. A második versszak sorai ráadásul felező 8-as, illetve felező 6-os ütemhangsúlyos sorokként is értelmezhetők, és ez a szimultaneitás is a több jelentés rétegre utalhat. A vers egyetlen általam ismert mikroértelmezése, a fentebb idézett Harmat Artemis munkája, a szöveg hangzósságát hangsúlyozza. Úgy véli, hogy a szöveg a fentebb idézett Károli mondat hangzásából zörgessetek és megnyittatik néktek, nő ki. A zörgést a hangutánzó szavak, az ajtónyitás kattanó hangjait megnyittatik néktek, illetve rajtatok nem fog semmi átok, pedig a zárhangok halmozása idézi elő. Harmat megállapítása szerint a bibliai idézetben felfedezett hangutánzást a költő az edény csörömpölésre viszi át.
Viszont a versszak második felében a jézusi boldogságmondásokra is történik utalás, ugye jól emlékszem?
Igen, az első versszak hatodik sora Jézus hegyi beszédének másik részét, a 8 boldogságmondás első mondatát idézi. Idézem, mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leült vala, hozzámenének az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja vala őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Eddig az idézet. Jézus boldogságmondásaiban azoknak ígér mindent, akik e világon semmiben nem reménykedhetnek. Az első boldogságmondás szerint a mennyország a lelki szegények számára van fenntartva, értsük az alázatosak számára, akik belátják, hogy szükségük van Istenre. Ebből az aspektusból tehát a harmadik sor hiátusa, tudnélik, hogy mi az, ami megnyittatik és feloldható. A mennyország ajtaja is kinyílik azoknak, akik zörgetnek rajta. A vers szövegében tehát már az első versszakban összefonódik a szent és a profán. A szakrális újszövetségi szöveg egy nagyon is hétköznapi térben hangzik el, egy konyha vagy kamra közegében. A tányérok, csészék, kanalak, a közös étkezés képeit is felidézik, utalva talán a nagycsütörtök este eseményeire vagy egyéb új szövetségi történetekre, melyekben az étkezés nagy hangsúlyt kap.
Korábban ugye a két versszaknak az eltérő ritmusáról már részletesebben is beszéltél, de számomban még az a kérdés merült fel, hogy a második versszakban vajon újabb jelentés rétegek is előkerülnek-e?
A második versszak az elsővel szemben nem tartalmaz kimondottan bibliai idézeteket, azonban képeiben, motivumrendszerében erősen kötődik a keresztény szimbólumokhoz. A Az első verszak élettelen, bár megszólított és megszemélyesített tárgyi környezete, itt kiegészül újabb elemekkel, melyek között megjelenik két élőlény, egy szender és egy asszony. A második strófában ez a szakrális profán összefonódás tovább rétegződik. A verszak első sora Krisztus szimbólumokban gazdag, sárga, mint az arany, és piros, mint a vér, Krisztus uralkodó színei, uralkodói színei. A szőlő is erőteljes Krisztus jelkép, hiszen az új szövetségben maga Jézus azonosítja önmagát és tanítványait ezzel az ősi kultúrnövénnyel. A következő két sor kifejezései, térdre borul és ruhája, ismét egy embert sejtetnek, de a vers szövege egészen az utolsó előtti sorig késlelteti az asszony megjelenését. A második versszak ötödik sora áthajlik a következő sorba, tehát a bádog és cserép közt feltűnő asszony átolvad az árnyba. A harmadik és hatodik sort árnyat vett ruhája és átolvad az árnyba. A versszakon belül összeköti az azonos rím, és hogy 6-6 szótaggal mindkettő elkülönül az egyébként 8 szótagos soroktól. E két sor tehát hangzásában, ritmikájában és képeiben is szorosan összefügg, mint egy egymásra íródik. Az árny szó kétszeri ismétlése sötétséget, fenyegetettséget hoz a versbe, és az utolsó sor átolvad szava nem szokványos életvégi történést, hanem kifejezetten valamiféle tranzitust, átmenetet sugal, és ezzel Jézus anyjának halálára utal.
Hallgatóink kedvéért felidéznéd azt, hogy mit is tudunk a szűzanya haláláról?
Az evangéliumok nem írnak Mária haláláról, azonban az apokrifekből és az ókeresztény hagyományokból kibontakozó történet szerint Mária halálakor teste röviddel a temetés után feltámadt. Elsőként harmadik Sándor pápa írt arról 1169-ben, hogy Mária halálával lelke Isten boldog színelátására jutott, teste nem indult oszlásnak, hanem azonnal a megdicsőült test állapotára emelkedett. A bádog és cserép keletkezése előtt két évvel, 1950-ben hirdette ki 12. Pius pápa a Legbőkezőbb Isten című bullájában a boldogságos szűz mennybe menetele és megdicsőítése hittételét idézem. A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária, miután befejezte földi életének pályafutását, testestől, lelkestől föl lett véve a mennyei dicsőségbe, idézet vége. A keleti egyház a mai napig augusztus 15-én emlékezik meg erről az eseményről, melyet az Isten szülő elszenderüléseként emlegetnek. Ez a kifejezés nem csak hangalaki, hanem etimológiai, nyelvtörténeti kapcsolatban is áll a második verszak negyedik sorának elején álló szender szóval. A szenderfélék talán ismert hallgatóink számára, hogy valódi lepkék, sok száz fajuk ismert. Elnevezésük egyes nyelvtörténeti kutatások szerint a szenderedik higéből származik, a nyelvújítás korából, melynek eredeti jelentése szunnyad, elalszik, félálomba merül. Az igei szótőből származó szenderetesség főnevünket az 1400-as évekből adatolták, jelentése pedig lelki békesség és nyugalom volt, és ebből keletkezett szóelvonással a szende szavunk, melynek jelentése naív, szelíd, szemérmes. Ezek a történeti jelentések teljes harmóniában állnak mindazzal, amit a kereszténység Máriáról, az evangéliumokból tud. Ismeretes, hogy a Hallgatás tornya című kötetben jelenik meg elsőként a szintén 1952-es keltezésű Mária mennybe menetele című hosszú vers, közvetlenül a bádog és cserép, valamint a Halottak holdja című versek után. Ennek a költeménynek az alcíme Édesanyám emlékének, és a későbbi kötetekben a 7. szimfónia címet kapja. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy ez a rövidke vers, a bádog és cserép, bizonyára a recepció által is élénken tárgyalt hosszú versnek az előszövegének tekinthető.
Kedves Bernadett, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Vörös Sándor Bádog és Cserép című verséről, és hallgatóinkat arra szeretném biztatni, hogy amennyiben bármelyik kérdésük vagy észrevételük van, akkor küldjék el azt nekünk a tojásé@mariaradio ékezetek nélküli e-mail címre. Egyúttal a Mária Rádió nevében is nagyon köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.